Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat karácsony 8-adában. Szent János apostol ünnepét üljük, és erre a mai alkalomra egy különleges csemegét hoztam. Gondolkoztam azon, hogy mit lehetne, miről tanulhatnánk, miről elmélkedhetnénk közösen ezen a mai napon, és arra gondoltam, hogy Joseph Ratzingernek, 16. Benedek pápának még régebben, 2013-ban jelent meg a Názáreti Jézus kötete. Trilógiává bővült, és végig elmélkedi az evangéliumok szerint Jézus Krisztus életét. És ebben a harmadik kötetben, a Názáreti Jézus harmadik kötetében pedig Jézus születését elmélkedi végig. És nagyon klassz, jó olvasni, mert olyan üdítő, és sokkal inkább segít abba, hogy mélyebben átelmélkedje az ember azt, amit az evangéliumban olvas. Úgyhogy most ezt hoztam a kedves hallgatóknak, és ezen fogunk mi is közösen így elmélkedni, mert tényleg így olyan meglátásai vannak, és olyan mélységekbe vezet be bennünket, ugyanakkor tényleg egyszerű módon, hogy így segít azt, hogy mit is jelentenek azok a szavak, vagy mi lehet a mélyebb értelmük. Azonban, mivel karácsony van, egy karácsony énekkel kezdjük. Fel nagy örömre megszületett. Születés történetét vesszük hát végig. Ő a pápa, 16. Benedek pápa segítségével. Történt pedig azokban a napokban, rendelet ment ki Augustus császártal, hogy írassék össze az egész földkerekség. Lukács evangéliuma így kezdi a Jézus Krisztus születésének történetét. Jézus születése Dávid városában a nagyvilág történelmének keretébe illeszkedik. Ha a császár semmit nem is tud arról, hogy ezek a kis emberek miatta úton vannak egy nehéz órában, s a gyermek Jézus így látszólag véletlenül az ígéret helyén születik majd. Lukács számára viszont fontos a világ történelmi összefüggés. Először tekintik az egész földkerekséget, egységes egésznek. Először létezik olyan uralom és olyan birodalom, amely körbeírja a földkerekséget. Először létezik olyan békés tér, amely mindenkinek a javait áttekinthetővé és az egész számára felhasználhatóvá teszi. Csak ebben a pillanatban, amikor tág területen megvalósul a jog és a birtokviszony egysége, s egy kulturális közösség egyetemes nyelve lehetővé tette egymás megértését gondolkodásban és cselekvésben egyaránt, csak most léphet be a világba az üdvösség egyetemes üzenete, egy egyetemes üdvhozó, valóban itt van az idők teljessége. Ráadásul a pápa elmélkedik azon, hogy Jézus és Augustus császár közti összefüggés még mélyebbre nyúlik. Feliratok, amikor őt császárrá tették, akkor így fogalmazzák meg. Új távlatokat nyitott az egész mindenség számára a császár születése, amely már, ha ő mindenki közös szerencséjére meg nem született volna, leginkább a pusztulást óhajtotta. Az életünket minden tekintetben irányító előrelátás közénk hozta ezt az embert, s az életben elképzelhető legtökéletesebb tulajdonságokkal ruházta fel őt. Magunk és utódaink számára megmentőként érkezett ő. Az Isten születésnapja jelentette a tőle eredő áldások kiinduló pontját, az ő születésnapjától számítsák az idő kezdetét, írták ezt Augustus császárról. És hogyha belegondolunk, tulajdonképpen ezt emeli át Jézus Krisztus személyére, akinek már nem csak egy kis birodalom fog ilyen szempontból szolgálni, nem egy kis birodalom felett az uralkodó, és nem egy kis birodalomban hozza a békét, hanem az egész föld kereksége. És így az összeírás tekintetében is ez világlik ki, hogy valóban ő az az egyetemes békehozó, aki az egész föld számára a béke fejedelme lesz. És nagyon érdekes az, de a császárnál is ugyanazokat a szavakat használják. Itt a pápa ezeket ki is emeli, Joseph Ratzinger, hogy itt van a megmentő, mint szótér, mint Jézus Krisztus is, a megváltó, ugyanúgy hozzák az áldásokat, mint az evangéliumot, és ezek a szavak pedig keresztény értelemben egyedül Jézus Krisztusra vonatkoznak. Így csodálatos módon tényleg így megviláglik, hogy nem is úgy állnak ellentétben egymással, de tényleg olyan távolságok vannak, ahogy az ég a föld felett van, hogy az Isten gondolatai és az ember gondolatai ilyen még mélységesebb módon érkezik el Jézus Krisztus az Isten ember közénk, hogy mint békefejedelme az egész világ számára megváltást hozzon. És Augustus császárt is már nem csak politikusnak, hanem teológiai személyiségnek tekintették. Így egy valódi teológiai személyiség, ha így tetszik, maga az ige szállt közénk, az Isten szava, hogy itt teremtsen, újjá teremtse az emberiséget. Utána, amikor ezt vette, akkor elkezdi meghatározni azt, hogy milyen történelmi környezetben született meg Jézus Krisztus. Jézus pontosan meghatározható időben született. Jézus nyilvános működésének kezdetén Lukács újra részletesen és gondosan meghatározza ezt a történelmi órát. Tiberius császár uralkodásának 15. éve, mellette megnevezi annak az évnek a római helytartóit és Galilea, Iturea és Trahonitis, illetve Abiléné negyedes fejedelmeit is, sőt hozzá még a főpapokat is. Pontosan meghatározható időben és pontosan megadható földrajzi térben tartozik, az egyetemes és konkrét érintkezik egymással. A logosz, minden dolgok teremtő értelme, ő benne belépett a világba. Az örök logosz emberré lett, és ehhez hozzátartozik a hely és az idő összefüggése. A hit ehhez a konkrét valósághoz kapcsolódik, ha később a feltámadás fel is töri az idő és tér szabta teret, s az Úr előmenetele Galileába az egész emberiség nyitott tágasságába is vezet. Csodálatos módon szemléli a pápa, mindig ugyanabban az összefüggésben, az egésznek a teljességében való összefüggésben, az, hogy még a feltámadás pillanata is hozzátartozik az üdvösség művéhez, hogy így a megtestesülés is, és hogy az egész valóban egy távlatot nyit ki előttünk. Az ige, hogy megszületik időben és térben, ezt az időt és teret számunkra kifogja az örök életbe nyitni, ahol már ilyen szempontból időtlenségben vagyunk, és a tér is egyetlen lesz az Isten országa. Amikor ott, Betlehemben voltak, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte fiát, az elsőszülöttet. Pólyába takarta, és jászolba fektette, mert a szálláson nem volt hely számunkra. Itt most hallgassunk majd egy zenét, az Isten gyermeket. Emélkedését azzal kezdi, ahol mi az utolsó szó, a szálláson nem volt hely számukra. E szavak hívő megfontolása ebben a megállapításban a János prológus mély értelmű igéjének belső párhuzamára lel. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. A világ megmentőjének annak, akiért minden teremtetett, nincs hely. Jézus Krisztus is ezt kifejezi. Az ő életében a rókának odójuk van, a madaraknak fészkük, az ember fiának azonban nincs hová lehajtani a fejét. A városon kívül feszítették keresztre, ugyanígy a városon kívül jött világra. Ebben egyfajta idegenség van, másrészt pedig tényleg így közeledik az emberhez az Isten, mintha ott lenne egy ilyen óvatosság. Tudom, hogy talán ott lehet az emberekben egy olyan félelem, akár szent félelem is, hogy igen, itt most az Isten jött a földre. Akkor óvatosan közeledek, hogy valóban észrevegyék azt a szeretetet, amivel én az emberiség felé fordulok, és hogy őket föl szeretném emelni. És az Istennek ebben a nagyon óvatos, hatalmas, nagy szerető közeledésében benne van ez a mély titok. Egyrészt tulajdonába jött övéi azonban nem fogadták be. Mi is, mégis bennünket úgy önmagájává tud tenni, hogy bennünk is ő maga megszülessen, és egyre inkább közeledni tudjunk felé. Jézus nem oda születik, ahol a világ fontosat és hatalmasat sejt. Ha belegondolunk, ott van a profécia, amikor a napkeleti bölcsek elmennek Heródeshez, Heródes hívja az írástudókat, nézzétek meg, hol kell megszületnie a megváltónak. Utána néznek, és ott van benne a jövendőlésben, hogy Betlehemben, Efrata Betlehemében kell megszületnie. Mégis nem várják ott sokan. Nem mennek oda emberek, sőt, hogyha így a mai világ viszonylatában nézünk, nem megy ki tévé, rádió, kamerások, senki. Egyszerű módon születik meg az Isten gyermeke, oda, ahol a világ nem várná. Így a keresztényi válláshoz hozzátartozik az uralkodó mércék elhagyása, a kilépés abból, amit mindenki gondol és akar, hogy végre belépjünk létünk igazságának fényébe, és ezzel a helyes útra térjünk. Mondhatnánk azt is, hogy kivezet bennünket Isten a pusztában. Ahogy a népet kivezette Egyiptomból a pusztába, hogy Jézus Krisztus megkezdte működését, kivonult a pusztába, ez is egy kivonulást kér. Ahhoz, hogy ki tudjunk vonulni, el tudjunk szakadni attól, ami magához ragaszt, amiben úgy bele tudunk ragadni, ahhoz ki kell mennünk a városból, ki a pusztába, ahol a megváltó születik. Ez is ahhoz a mélységhez szólít bennünket, hogy igen, valamitől bizony el kell szakadni, hogy én felfedezzem azt, amit az Isten adni akar nekem. Ha tele van a kezem, nem tudom azt elfogadni, amit a megváltó nekem nyújt. Ki kell vonulni önmagunkból is, és abból, ami megragaszt, amihez ragaszkodunk. Mária etetőjászolba helyezte újszülött gyermekét. Betlehem környékén ősidőktől fogva sziklabarlangokat használnak állatok tartására. Még ebben is hatalmas nagy mélység van, hogy Mária pólyába takarta a gyermeket. Ott van benne egyrészt ez az anyai szeretet, amivel óvja a gyermekét, megszülte, akkor bepólyája. Másrészt az ikon hagyományok mélyebb értelmet is adnak neki. Ugyanis teológiai értelmezést is adnak ennek a jászolnak és a pólyának. A szorosan pólyába bugyolált gyermek, mint egy előremutat a halála órájára. Ő a feláldozott, kezdettől fogva, ahogy az egyszülöttről szóló ige meggondolásakor közelebbről is látjuk majd. A jászolt így egyfajta oltárrá alakították. Erről Szent Ágoston is így ír, és ebben van egy hatalmas nagy mélység. Ágoston a jászó jelentőségét elsőre szinte illetlennek tűnő gondolattal magyarázta. Ha azonban közelebbről szemügyre veszük, mégis mély igazság rejlik benne. A jászol az állatok számára elérhető élelem helye. Most azonban az fekszik a jászolban, aki önmagát mondta igazi, égből jött kenyérnek. Annak a valódi ételnek, amelyre az embernek saját emberlétéhez szüksége van. Ez az az étel, amely az embernek a tényleges, az örök életet ajándékozza. Az etetőjászol így Isten asztalára előre utaló jellé válik, amelyhez azért kap meghívást az ember, hogy ott Isten kenyerét vegye. Jézus születésének szegénységében feltűnik az a bőség, amelyben titokzatosan az ember megmentése valósul meg. Ott van ez, hogy ott van a jászol, mint etető jászol, mi is így megyünk Betlehembe, a kenyér városába, hogy az élő kenyeret tudjuk szemlélni, és az élő kenyeret vegyük magunkhoz. És ugyanez az ikonológia benne van a szentmisében is, hogy végig tekintjük, és erről már régebben is volt talán szó itt a rádióban, de ugyanúgy megtörténik a szentmisén is, hogy az igét hallgatjuk, és hogy az ige utána megtestesül az oltárhoz, mi magunk is így válunk akár pásztorokká, akár valamilyen szempontból napkeleti bölcsekké, ahogy kivonulunk például a szent áldozáshoz, ahogy mi ott letérdelünk, amikor úrfelmutatás van. mint amikor tényleg megmutatják a gyermeket, és így tudjuk szemlélni az oltári szentségben Jézus Krisztust, kimegyünk, hogy az élet kenyerét vegyünk magunkhoz. Az etető jászol, folytatja Joseph Ratzinger, állatokra utal, amelynek etető helye. Azonban az evangéliumban nincs szó állatokról. Mégis hogy hozzák össze, miért van szó etetőről? Izaiás prófétára utal elsődlegesen például. Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismeri meg, népem nem tud semmit megérteni. Izaiás könyvének első fejezet 3. versében van szó erről. Aztán hoz egy Habakuk próféta könyvéből való proféciát is, két élőlény között fognak felismerni téged. Ezt azonban a mi Szent Istvános fordításunkban, abban a szentírásban, amit én szoktam használni, ezt így nem találtam meg. Itt azt írta Joseph Ratzinger, hogy ez a görög változat van benne az eredeti szövegben, hogy két élőlény között fognak felismerni téged, ha eljön az idő, amikor megjelensz. De a két élőlényről már a kivonulás könyvében is van szó, hiszen a szövetség ládáján is két kerubot tettek. A fedőlapján is az mutatta Isten jelenlétét. Ők jelzik és rejtik. A jászol valamiképpen a szövetség ládája, amelyben titokzatos rejtettségben Isten van az emberek között, és ahonnan ökör és szamár, a zsidókból és pogányokból álló emberiség számára eljött Isten megismerésének órája. És csodálatosan végig elmélkedi, hogy ezek a szentírási részek és az etető jászol különös összekapcsolásában a két állat most az önmagában belátás nélküli emberiség ábrázolásaként jelenik meg, amely a gyermek előtt, Istennek az istálóban való alázatos megjelenését látva jut el a nagy felismerésre, és ennek a születésnek a szegénységében kapja meg azt az epifániát, megjelenést, amely mostantól mindenkit látni tanít. Valóban egy látásra tanít meg bennünket az Isten, hogy ebben a szegénységében, ahogy megjelenik, észrevegyük a megváltót. Hogyha megtekintjük a világban is, ahová kisgyermek születik meg, és bárki, aki a karjába veszi, akkor egy óriási szemlélés van benne. Gügyögünk hozzá, próbálunk lemenni ilyen szempontból az ő szintjére, de valahogy mégis egy olyan mély kommunikáció van benne, hogy én azt szeretném, hogy ő mosolyogjon, és hogy visszanéz rám ez a kisgyermek, aki még nem tud értelmes szót mondani, amit én magam úgy megértenék, mégis ott van benne egy mély párbeszéd az érintéssel és a nézéssel kapcsolatban. Így tudjunk mi is közeledni az Istenhez ebben a szemlélésben, ebben a nézésben és ebben a hallgatásban. Mária megszülte fiát, az első szülöttet olvassuk az evangéliumban. Mit jelent ez? Az első szülött szó nem egy folytatódó számra utal, hanem teológiai minőséget ad tudtunkra, amely Izrael korában legkorábbi törvénygyűjteményei formálnak meg. A pászkával kapcsolatos előírások között áll ez a mondat, az Úr így szólt Mózeshez, szentelj nekem minden elsőszülöttet, amely Izraelben anyja méhét megnyitja, akár ember, akár állat, az mind az enyém. Fiaid minden elsőszülöttét meg kell váltanod. Így az elsőszülöttel kapcsolatos ige már előre utal a következő történetre is Jézus bemutatásáról a templomban. Minden esetre ez az ige valamiképpen Jézus különleges Istenhez tartozását fejezi ki. Szent Pál apostol is elmélkedik erről. A rómaiakhoz írt levelében elsőszülött a sok testvér között, mint a feltámadotté már új módon lett elsőszülötté, s most egyben első egy sereg testvér között. A feltámadás új születésében Jézus immár nem csak méltósága szerint az első, hanem az új emberiség kezdete. Tovább elmélkedik a kolosszeiakhoz írt levélben, az elsőszülött a halottak közül benne teremtetett minden, övé az elsőség mindenben. Az elsőszülöttség fogalma kozmikus dimenziót kap. Krisztus az emberré lett fiú, mint egy Isten első gondolata, s megelőzi az egész teremtést, amelynek egész rendeltetése tőle jön és hozzátart. Lukács evangéliumában ezekről így nincsen szó, számunkra azonban világos, a betlehemi barlangban, a szegényes jászolon ez a kozmikus ragyogás pihen, a mindenség igazi elsőszülöttje itt lépett be közénk. Csodálatosan vezeti át így Joseph Ratzinger ezt az elmélkedését, hogy a Pál apostol is elmélkedik arról, hogy Jézus Krisztus mint elsőszülött, aki az isteni, és bennünket is így akar testvérré tenni, akik részesülnek az örökségben, amit az Isten akar nekünk adni, így vezet be bennünket abba, hogy az elsőszülöttet így tudjuk követni. Most rátérünk a pásztorokhoz szóló elbeszélésre, tehát egy énekkel kezdjük ezt is. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Ekkor odalépett hozzájuk az Úr angyala, és az Úr fényessége körül ragyogta őket, írja Lukács evangéliuma. Sokat gondolkoztak azon, mit is jelent, hogy éppen pásztorok kapták az első híradást. Joseph Ratzinger így gondolkodik, hogy ezen nem kéne túl sokat gondolkodni, hiszen Jézus a városon kívül született olyan környéken, ahol körös körül pásztorok és nyájaik legelői voltak, így kézenfekvő volt, hogy őket, mint az eseményhez legközelebb élőket elsőként hívja a jászolhoz. De az elmélkedését tovább folytatta. Belső mi voltuk szerint sem voltak messze a gyermekkélet Istentől. A valóságba illik az is, hogy a szegényekhez tartoztak, azokhoz az egyszerű lelkekhez, akiket Jézus dicsért, mert mindenek előtt ők férhetnek hozzá Isten titkához. Izrael szegényeit képviselik, általában a szegényeket, Isten első szeretetét. A szerzetesi hagyomány is ehhez kapcsolódik hozzá, a pásztorok virrasztó emberek voltak. A szerzetesek ebben a világban virrasztó emberek akartak lenni, először is éjszakai imádságuk által, de mindenek előtt belső virrasztással, nyitottan Isten hívására, az ő jelenlétének jelei által. De benne van még a Szentírásban, a proféciákban is az, hogy aki jön közénk a megváltó, ő fogja legeltetni a népét. Végül gondolhatunk még Dávid királlyá választásának történetére. Sault Isten elvetette, mint királyt. Sámuelt elküldik Betlehembe, Izájhoz, hogy ennek egyik fiát, akit majd az Úr mutat neki, királlyá kenje. Az elébe lépő fiúk közül egyik sem az. A legfiatalabb hiányzik még, de éppen a nyájat őrzi, magyarázza Izáj a prófétának. Sámuel odahozatja a mezőről, s Isten intésére felkeni a fiatal Dávidot testvérei körében. Dávid eljön a nyájtól, amelyet őriz, s most Izrael pásztorává teszik. Mikeás próféta a távoli jövőbe tekint, s azt hirdeti, Betlehemből származik majd az, aki egykor Izrael népét legelteti majd. Jézus pásztorok között születik, ő az emberek nagy pásztora. Előre mutatja Jézusnak ezt a mindenséget átívelő uralkodását is, ő lesz az a jó pásztor, aki képes bennünket vezetni, és aki egy akollá teszi a népeket. Ezért mennek pásztorok, mint egy előre mutatva, a szegény, a hasonló, fölismeri a hasonlót, és hozzávonulnak. Tehát nem csak külsőleg volt, ilyen szempontból logikus Isten jóságos terve, hogy a pásztorokat hívja, hanem még olyan szempontból is, hogy Jézus Krisztus a mindenség pásztora, ő maga a jó pásztor. A pásztorok nagyon megijedtek. Az angyalok azonban előzik félelmüket és hirdetik nekik, nagy örömet hirdetek nektek, amelyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek Dávid városában az üdvözítő, ő a Messiás, Krisztus az Úr. Azt mondják nekik, hogy jelként egy gyermeket találnak majd, pólyába takarva és jászolba fektetve. És hirtelen az angyallal lett egy nagy mennyei sereg, amely Isten dicsérte és így beszélt, dicsőség Istennek a magasságban, és a földön békesség az embereknek, akikben tetszését leli. Erről a fordításról majd még lesz szó. Itt így van, hogy a békesség az embereknek, akikben tetszését leli. A Szentírásunkban, a Szent István fordításban itt csak ennyi van: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akarat embereinek. Majd erről is tehát még lesz szó. A kereszténység számára kezdettől fogva világos volt, hogy az angyalok beszéde éneklés, amelyben az általuk hirdetett nagy öröm teljes fénye érezhetően megjelenik. Így az angyalok dicsőítő éneke attól az órától kezdve sosem hallgat el. Itt is a Szent Misét hoznám. Minden prefáció, ami így bevezeti az átváltoztatást, úgy fejeződik be, most pedig az angyalokkal és a szentekkel együtt éneklünk, vagy éppen dicsőítve mondjuk. De ott van benne ez az éneklés szó is, és akkor kezdjük el, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Az angyalok énekébe kapcsolódunk bele, mert valóban, hogyha akkora öröm fakad az emberben, és az úgy kiáramlik, abból ének lesz. És az egyszerű hívő nép aztán a pásztorokat is hallotta énekelni, mind a mai napig is bekapcsolódik dallamaikba. Nagyon szép átfedése annak, hogy a pásztorokban is mindig ott volt az éneklés, a nótázás. Kint a pusztában olyan dolgokat tapasztalhattak meg, amit mondjuk a városi ember nem. Amikor kivonulunk abból a dolgokból, amikhez úgy ragaszkodunk, amik úgy fognak, amibe beleragadunk, és kimegyünk egy olyan helyszínre, ahol gyakorlatoztathatjuk a lelkünket, akkor megkaphatunk olyan dolgokat, ami ott fog énekelni a lelkünkben. Darra fakad, mert valami csodálatos találkozás születhet meg abból, amikor az Isten és az ember találkozik. A pásztorok énekében is ott van ez, hogy kin vagyunk a pusztában, ahol az Isten vesz körül bennünket, akkor én dalra tudok fakadni. A pásztorok is talán ezért nem érezték magukat egyedül, mert sokat énekeltek is a pásztornótákat, mint mi magyarok is, benne van a népi hagyományunkban a sok pásztor ének. Érdemes is ezeket énekelni karácsony szent ünnepén. És itt kezdi el Joseph Ratzinger az elmélkedését. Isten dicsőségét a magasságban összekapcsolják az emberek békéjével. Az Isten dicsősége nem olyas valami, amit az embereknek meg kellene valósítani, mert Isten dicsősége létezik. Isten dicsőséges, és ez valóban ok az örömre. Van igazság, van jóság, van szépség. És a második részéhez több fordítást is hoz. Egyrészt hozza az olasz püspöki konferencia fordítását: emberek, akiket Isten szeret. Itt ugye nálunk úgy volt, hogy a jó akarat embereinek, az olasz püspöki fordítás szerint emberek, akiket Isten szeret. Akkor vannak olyanok, akiket mondjuk nem szeret. Hogy lehet ezt akkor értelmezni? De hozza a görög eredetit is, ami tetszés embereinek van írva, vagy a németben Isten kegyelmében lévő emberek. És ahogy ezeket így egymás mellé teszi, hogy a kérdés az akkor is ugyanaz: mely emberek vannak Isten tetszésében, kegyelmében, szeretetében, és miért? És érdemes tényleg így elgondolkoznunk, hogy szoktuk úgy is mondani, hogy jó akaratú embereknek, vagy a jó akarat embereinek. És ott van ebben az árnyalt különbségben egy óriási mélység, mert nem mindegy az, hogy bennem van-e a jó akarat, vagy én magam a jó akaraté vagyok, úgy az isteni. És így vezeti be az elmélkedését Joseph Ratzinger. Jézus keresztségéről szóló elbeszélésben Lukács elmondja, hogy amíg Jézus imádkozott, az ég megnyílt, és az égből hang hallatszott, amely azt mondta: te vagy az én fiam, a szeretett, benned tetszésemet lelem. A tetszés embere Jézus maga. Ő az, mert teljesen az atyához fordultan, rátekintve, vele közös akaratban él. A tetszés emberei e szerint azok, akik a fiú magatartását birtokolják, Krisztushoz hasonló emberek. Akkor leszünk mi magunk is a jó akarat emberei, Isten tetszésének emberei, Isten szeretet emberei, hogyha Jézusi emberekké válunk. János apostol, mai napunk szentje, pontosan ezt értette meg, amikor az evangéliumában úgy nevezi magát, hogy a szeretett tanítvány. Megtapasztalta az, hogyha ő maga Jézusi emberré válik, akkor ő valóban megéli azt a szeretetet, hogy az Istenben való élést ő megtapasztalja az életében. Minél közelebb élt Jézus Krisztushoz, annál inkább átment bele ezok a jézusi mozzanatok, jézusi elbeszélések, Jézus tanítása, és azt, hogy megélte, akkor megélte azt is, hogy ő egy szeretett ember, Isten tetszését leli benne, így válhatunk mi is a jó akarat embereivé, hogy Jézus Krisztus is az Atya akaratát követte, mi is, hogyha Isten akaratát követjük, akkor a jó akarat emberei vagyunk. Ez csodálatos. A kegyelem és a szabadság átjárja egymást, és egymásban létüket nem tudjuk világos formulákban feloldani. Továbbra is igaz, hogy nem tudnánk szeretni, ha előbb Isten nem szeretne bennünket. Isten kegyelme mindig előttünk jár, körülvesz és hordoz minket. De az is igaz marad, hogy az ember meghívást kap a vele közös szeretetre, hogy nem Isten mindenhatóságának akarat nélküli eszköze, hanem vele együtt szerethet, vagy el is utasíthatja Isten szeretetét. Úgy látom, hogy leginkább talán a szó szerinti fordítás, írja Ratzinger, a tetszés emberei, tartja tiszteletben ezt a titkot, sem egyik, sem a másik irányba fel nem oldva azt. Tehát, hogy pontosan benne van az ember szabadsága is, én magam dönthetek úgy, hogy beleállok-e ebbe az akaratba, és az Isten akarata és az én akaratom az egy lesz-e, hogy egy dolgot akarunk. Ami a dicsőség a magasságban kifejezést illeti, abban magától értetődően a kijelentő mód a meghatározó. Isten dicsőséges, ő a megsemmisíthetetlen igazság, az örök szépség. Ez a mi hitünk alapvető, vigasztaló bizonyossága. Nem mi adjuk meg Isten dicsőségét, hanem megtapasztalhatjuk azt, az pedig állandó, és ez tényleg örömforrás számunkra. Gondoljuk meg az angyal szózat még egy szempontját. Azok az alapkategóriák térnek vissza benne, amelyek Augustus császár önértelmezését és világképét meghatározzák. Megváltó, mint szótér, béke, ökumené, utóbbi itt persze a földközi tenger medencéjén túl kibővítve az egész égre és földre. Végül az örömhírt jelentő szó is, az evangélium jelennek meg. Itt, hogy amit hirdetnek az angyalok, hogy miért lesz öröm a nép számára. És ezek a párhuzamok nem a véletlen művei. Lukács azt akarja mondani, amire Augustus császár saját magát tartott igényt, az magasabb szinten abban a gyermekben valósul meg, Jézus Krisztusban, és Krisztus békéje oly magasan meghaladja Augustus békéjét, ahogy az ég a földet. És csodálatosan benne van az, hogy tényleg ezáltal Jézus Krisztus a béke fejedelme, és az az ország, amit elhoz, az már nem egy leszűkült kis földrajzi hely lesz, hanem egy kitárt valóság. Az embernek szól létének mélyén, kinyitja a valóságos Istenre. Jézus békéje olyan béke, amelyet a világ nem adhat. Amikor az angyalok elhagyták a pásztorokat, így szóltak egymáshoz, gyertek, menjünk Betlehembe, hogy lássuk azt a dolgot, amit az Úr hírül adott nekünk. A pásztorok pedig siettek, ugyanazzal a sietséggel, hogy Mária elkezdett sietni Erzsébethez, amiben nem az volt benne, hogy pusztán csak kíváncsiságból persze az is, hanem egy olyan mély, egy afeleti öröm, hogy íme valóban megszületett az üdvözítő, a messiás, az Úr, aki mindenre, akire minden várakozott, és akit ők elsőként láthattak. Ott van bennük ez az óriási öröm, az az öröm, amely szárnyakat tud adni, és ami elindít bennünket. És egy kérdéssel fejezi be így elmélkedését, Joseph Ratzinger, ma melyik keresztény siet, ha az Úr dolgairól van szó? Ha valami sietséget érdemel, az Isten dolgai biztos, hogy azok. Manapság miért szoktunk rohanni, sietni? Izgalmas a kérdés, hiszen akár, hogyha megnézzük így a karácsony előtt a bevásárlóközpontokat, hogy mennyi minden után szoktunk szaladgálni, az Isten után szaladgálunk-e? A szentmisére mikor érkezünk? Mikor kapcsolom be a rádiót, amikor a szentmise érkezik? Siessünk az Isten dolgaiban, a többi az igazából kevésbé szükséges. Egy, ami szükséges, az Isten, a többit azt ő úgyis megadja nekünk. Megszületett számunkra a megváltó, siessünk mindig az Isten dolgaiban, és akkor felfedezhetjük azt a sok ajándékot, amelyet ő ad nekünk. Tényleg ne felejtsük el, hogy van, amiért érdemes sietni, az pedig az Isten az. Legyünk mi is az jó akarat emberei, legyünk mi is Isten tetszésének emberei, és így fogadjuk a megváltót a szívünkben. Én köszönöm a hallgatók vannak való együtt elmélkedését és imádságos jelenlétét, és még egy énekkel fogjuk befejezni.
Thank you. Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lejtényi Emmánuel atyával.